16 óra elmúlt 6 perccel jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is, akik most kezdik el hallgatni a délutáni műsort. Nekik is mondom, hogy mivel foglalkozunk ebben az egy órában. Arról beszélgetünk, hogy vajon kik azok a honfitársaink, akik az életük egy részét, néha az egészet arra teszik fel, hogy a világ eldugott zugaiban tengődő embertársainkon segítsenek, akiket felfal a nyomor, vagy a gyógyítás hiánya, vagy fegyveres felfordulások árnyékában húzzák meg magukat. Röviden, magyarok a harmadik világ országaiban, velük és róluk beszélgetünk tehát 17 óráig. A vendégünk pedig Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, de hallani fogják majd ebben az órában többek között Nemes Jánost, az Orvosok a harmadik világért nevű német segélyszervezet tagját, Abigail Sheridant, aki Magyarországon született, aztán egy ír fiúhoz ment feleségül. Most Dél-Afrikában élnek, és nagyon komoly segélymunkát végez ő is. Azt is elmeséli majd nem sokára, hogy kiknek és miért segít. De akkor kezdjük először az Afrikai Magyar Egyesület elnökével, Balogh Sándorral. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is mindenkinek!
Tulajdonképpen egy segélyszervezetet irányít, és hogyha kezdhetem egy kicsit a személyes részével ennek a történetnek, egy szerencsi vállalkozó miért kezdi el ezt az egészet? Mikor találkozott először Afrikával? Vagy hát lehet, hogy úgy kéne föltenni a kérdést, hogy mikor hallott először Afrikáról?
Hát, mint mindenki gyerekkoromban hallottam természetesen először Afrikáról. De azt gondolom, hogy az elesettek iránti affinitásom onnan gyökerezik, hogy gyerekkorom első éveit a Szerencs melletti Meggyasszói gyermekotthonban töltöttem, és rengeteg olyan történettel találkoztam ebben az intézményben, amely én azt gondolom, hogy azokat az emóciókat váltja ki az emberből, ami ma is, hogyha meglátok Afrikában egy-egy iskolában, vagy egy-egy tényleg mély szegénységben, vagy éhezésben élő gyereket, családot, közösséget, akkor én úgy érzem, hogy míg más dolgokat gyűjt, én ezeket az élményeket gyűjtöm, azokat a szemeket, akik amikor az életük megváltozik, vagy egy pillanat alatt az életükben valamilyen jó dolog történik, tehát legalább az aznapi problémáikat meg tudják oldani, azt a hálás tekintetet én ezeket gyűjtöm.
Megkérdezhetem, hogy hogyan került a gyermek otthonba, milyen körülmények között?
Én ebből a szempontból szerencsés vagyok, mert én csak ott laktam, mert a szüleim ott tanítottak. Uh-huh. Ezzel együtt ugye más gyermek nem nagyon lévén, én pont azokkal a gyermekotthonban élőkkel játszottam együtt az életem első 8-10 évében, akik ott éltek. És én azt gondolom, bár igazándiból sok maradandóan tényszerű emlékem nem maradt meg ebből, evidens, hogy persze vannak, hogy együtt kirándultunk, horgáztunk, és így tovább meg szánkoztunk, de igazándiból én ott gondolom, hogy a szüleimben is az ott kialakult, vagy már ott is meglévő affinitás, és bennem is ott alakulhatott ki ez a fajta fogékonyság az elesettek iránt, amit persze bizonyos esetekben különböző vélemények szerint akár túlzásba is viszek.
Lehet, hogy vannak olyan vélemények is, nem tudom, biztosan találkozott olyanokkal is, akik azt mondják, hogy miért nem itthon segít, ugye? Vagy ez egy ilyen nagyon sztereotíp demagóg megközelítés?
Ez egy természetes megközelítése, én azt gondolom ennek a problémának. Sokszor, amikor feltették nekem a kérdést az évtizedek folyamán, az első években én egy kicsit felhúztam a szemöldököm, és azon gondolkoztam, hogy miért kell ezt föltenni, hisz senki nem teszi föl a kérdést olyan alapon valakinek, hogy kinek miért a szőke, kinek miért a barna, kinek a kövér, kinek az idős, kinek a nem tudom, a fekete, kinek a tatár tetszik. Mindenkinek megvan a maga kérője. Én az első válaszaim igazándiból így hangzottak, hogy minden problémának megvan a maga orvoslója. Evidens, hogy vannak magyar elesett családok, evidens, hogy vannak Kárpát-medencében levő magyar származású árvák és egyebek, akikkel én magam is affinitást érzek, és nem csak afrikai ügyeket támogatunk, hanem például egy magyar falu alapítványon keresztül évek óta táboroztatunk csángó gyermekeket Magyarországon, itt Budapest környékén. De én azt gondolom, hogy az a kis csepp, amit egy afrikai kontinens érdekében, akár én is, mint egy meggyasszói gyermekotthonból affinitással elindult szerencsi vállalkozó, aki idáig jutott, hogy most itt ül, én azt gondolom, hogy ennek a cseppnek is megvan a helye, és nekem ezt a cseppet érzésem szerint ebbe a pohárba kell belecseppenteni.
Hogyha egy kicsit most visszamegyünk az időbe, hogyan sikerült ezt az egészet megszervezni? Tehát mondjuk elteltek az iskolás évei, hát gondolom, hogy ugye nem 13-14 évesen kezdett el ezzel azért olyan nagyon komolyan foglalkozni, de amikor már ott tartott, hogy ezt az egészet képes megszervezni, tehát képes tárgyalni emberekkel, hogy adjanak pénzt, hogy szálljanak be, hogy adják hozzá a nevüket, akkor ezek a hónapok vagy évek hogyan zajlottak, hogyan történtek?
Egy nemzetközi iskolába jártam vízügyi ösztöndíjasként annak idején Moszkvában, és ott találkoztam először egyáltalán viszonylag nagy tömegben külföldiekkel. Tehát azért sem megyasszon, sem szerencsen, sem abban a környezetben, ahol én mozogtam életem első 16-18 évében, nem volt gyakori, nemhogy az afrikai származású vagy a kínai származású, hisz akkor még ennyien egyikből sem éltek Magyarországon. Még igazándiból a budapesti is ritkaság számba ment. Én itt találkoztam először külföldiekkel, lett légyen az Venezuelától Bangladesig, Angolától, nem tudom, az Eszkimó földig, és én itt csodálkoztam rá, hogy mennyi fajta ember van, mennyi fajta élet, mennyi fajta nyelv, mennyi fajta étel, mennyi fajta szokás, hisz együtt laktam mongol szobatárssal, bolgár szobatárssal, kelet-német, hisz akkor még ez létezett szobatárssal, kubai szobatárssal, és ebben a környezetben nyílt ki az a fajta tudat, hogy a világ nem csak erre a kis területre korlátozódik, ami legyen még egyszer megyasszó szerencs, hogy Magyarország, és én itt éreztem meg azt, hogy talán többet kellene foglalkoznom más nemzetek dolgaival is. Persze itt a szegénységgel nem találkoztam, hisz ott nagyjából az ösztöndíjaknak köszönhetően és a mesterséges árszintnek köszönhetően mindenki egyforma színvonalon tudott élni. Korán nem volt szó a nyomorról, az éhezésről és egyéb problémákról.
És akkor utána kezdte el szervezni, tehát amikor ezeknek az iskolás
éveknek hazajöttem, így van,
végére is,
és akkor itthon én is a szokásos vállalkozói létben merültem el, megpróbáltam akkor a rendszerváltás környékén valamilyen fajta lehetőséget kovácsolni abból, hogy én nemzetközi kitekintéssel is bírok. Akkor megszerveztem egy műszaki cikk hálózatot, ami 27 egységből állt. Igazándiból az én szüleim ugye tanítók voltak, mint az előző mondatokból is kiderült, és ez egy nagy szégyennek mutatkozott a 89-91-es évek táján, hisz az én szüleim azt mondták, hogy ilyen szégyen még nem volt a családban, bótos lesz a családban, és hát én kereskedelmet tanultam, és annak idején ugye a rendszerváltás után a vállalkozók mivel tudtak kezdeni, valamivel kereskedtek, vagy persze valaki valamit gyártott, vagy szolgáltatott, de én a kereskedelem mezeire léptem, és viszonylag rövid idő alatt, tehát 90 és 93 között egy országos hálózatot sikerült műszaki cikk kereskedelemben létrehozni. Ott találkoztam először azzal, hogy feleslege van az embernek, ott találkoztam azzal, hogy gyermekétkeztetési alapítványa, éppen a megyeszői gyermekotthon különböző támogatása, és így tovább. Tehát én magam is ebben a dologban abszolút, talán nem is tudatosan, de utat kerestem, hogy ebben a feleslegből vissza tudjak juttatni azoknak, akikkel én a gyermek otthonban annak idején megismerkedtem.
Még ki fog rajzolódni majd az is a beszélgetésből, hogy ténylegesen miért pont Afrika, és hogy mikor volt először Afrikában, hogy mik az első emlékei ezzel a kontinenssel kapcsolatosan. Az Afrikai Magyar Egyesület elnöke Balogh Sándor a vendég. Nem sokára folytatjuk a pontos idő 4:05. Most egy orvost fognak hallani a következő percekben, egy olyan orvos, akinek abból áll az élete, hogy a világ egyik nyomos sújtotta részéből a másikba utazzon, hogy a nyomorban élőket meggyógyítsa. Ő Nemes János, az Orvosok a Harmadik Világért nevű német segélyszervezet tagja. Erről a szervezetről annyit érdemes tudni, hogy több mint 10 országban működtet ambulanciát és egészségügyi szakszolgálatot. Éves költségvetése 10 millió euró nagyjából. Szponzori támogatások, Európai Uniós pénzek. A bevételük 16%-át az állam az óvadékpénzekből juttatja nekik, vagyis abból a pénzből, amit a bűnözők fizetnek, hogy szabadlábon várhassák a tárgyalásukat. Nemes doktort hallják, tehát Veres Ágnes beszélget vele.
3 földrészen jártam összesen 9-szer. Fülöp-szigetek, India, Kenya, Nicaragua, Venezuela és Kolumbia. Ebek közül volt, 3-szor voltam Fülöp-szigeten és 2-szer Kenyában. Nagyon különböző a nívó. Tehát amíg Afrikában és Indiában akár táplálkozási problémákkal is találkozik az ember, addig Latin-Amerikában inkább csak ebbe a csendes nyomor, tehát akár egészségügyileg nem is annyira izgalmas, ha lehet ilyen cinikusan fogalmazni. Nairobiban, Afrikában az AIDS az, amelyik borzasztó méreteket öltött. Fülöp-szigeteken és Indiában még mindig a TBC az, amitől inkább fél az ember.
Hová érkeznek? Van ott kórház, van ott rendelő, vagy ilyen tábori kórházat visznek magukkal, és mondjuk egy ilyen iszonyú betegséggel, mint az AIDS, amikor ott sok AIDS-es van, nagyon rossz körülmények között, nagyon szegényen, mit lehet tenni?
A létenek van egy kialakult infrastruktúrája. Fölállt rendelők vannak, néhol mozgó klinikák, rolling klinikek, és egy-két kis kórháza is van a szervezetnek, elsőbben Fülöp-szigeteken, és maga a rendelő, az infrastruktúra, a gyógyszertár, a dolgozók állandók, az orvosok váltogatják egymást. Mi nem barikádokon harcolunk, hanem hétköznapi, ha úgy tetszik, akár szürke, házi orvosi munkát végzünk. Nem műtünk, nem végzünk heroikus életmentő beavatkozásokat, écet se mi kezelünk, hanem van egy éc részege Kenyában, mi kiszűrjük őket. Mondjuk abban a nyomortanyában, most már konkrétumot is mondjak, Nairobiban, Matare Valley-ben, ahol 250-300 ezer emberi elképesztő nyomorúságos körülmények között, ott 30-40%-os a HIV pozitivitás. Ez nem egy szomorú adat, ez maga a tragédia.
El se tudom képzelni, hogy milyen például Nairobiban az orvosi ellátás, tehát hány betegre nem jut orvos. Egy körzetet látnak el, vagy mindenki tudja, hogy ott vannak a német orvosok, oda lehet menni, és akkor ott tömeg van.
Ha fejlődő országokról beszélünk, akkor érti meg az ember, mi az, hogy szociális háló, mi az, hogy általános betegbiztosítás. A fejletlen országokban hol így, hol úgy, létezik valamilyen állami egészségügy, de leginkább az jellemző, hogy nem működik. Rosszul működik, nem eléggé, nem látja el, korrupt, stb. Ezért felmérhetetlen annak a kis közösségnek 20-50 ezer, vagy akár 100-200 ezeres tömegnek, ahol ez a pár német orvos állandó ott van, és teljesen ingyen gyógyít, ingyen ad gyógyszert. Pontosabban, bármilyen fura, ezeken a nyomortanyákon is van vízidíj. 50-100 forintnak megfelelő vizitdíj, amelyet inkább azért fizettetünk, nehogy azt higgyék, hogy ez egy ilyen ingyen konyha. Mondjuk átlagosan napi 70 és 150 közötti a beteg szám. A betegségek pedig nagyon széles skálán mozognak. A többség, ellentétben a romantikus elképzeléseket, azok, mint Magyarországon. Megfázások, tüdőgyulladások, középfőgyulladás, inkább mennyiségi eltolódással értem az alatt, hogy sokkal több a rüh, a bélférgesség. Magyar gyereknek is van bélférgük, csak nem mindegyik. És aztán van egy-két sajátosság, mondjuk egy-egy országban malária, dengeláz.
Mire jut idő ott a 6 hét alatt a rendelésen kívül? Meg tudja ismerni valamennyire az országot?
Megismerjük az országot, és nem is akárhogyan alulról. Hát először is a hétvégék szabadok. Van olyan, hogy mondjuk a rolling clinic, amit már említettem, Fülöp-szigeten, jippel kimegyünk, akkor 10 napig megyünk folyamatosan, vidéken lakunk, de utána 4 nap szabadságunk van. Aztán nagyon sokan csináljuk, és utóbbi egyre bátrabban én is, hogy a letelik a 6 hét, akkor hozzácsapok még egy kis időt, és akkor átcsapok igazi turistába. Sok emberrel ismerkedik meg. Hát önmagában a helyi munkatársak, rengeteg érdekes ember, olyan papokkal, akiket itt sokan kitagadnának, mert inkább szociális munkások és inkább forradalmárok, mint a megszokott értelme vett, hát konzervatív nézeteket való egyének. Azért úgy mellesleg mondom, hogy azért többek között, ezek között az emberek között olyanokkal is találkoztam, és sőt, miután egészségügyi újságírás és foglalkozom interjút is csinál, mint Teréz anya például. Vagy ilyen a latin-amerikai forradalmi teológia képviselőivel, bizonyos Alfredo atya, aki eltleg egy bajorországi pap volt, de később kiment Kolumbiába, és ott egy végtelenül szegény és veszélyes negyedben el kellett csatornázni, iskolákat alapítani, kórházat alapítani, és még a helyi maffiával is meggyűlt a baj, egyszer meg is lőtték, és mégis maradt. Szóval nagyon érdekes embereket találkozik itt az ember. És nem beszélve, hogy a kollégák is nagyon sok helyen jönnek, és nagyon komoly világ megváltó diskutákat folytatunk munka után.
Én tulajdonképpen olyasmire gondoltam, hogy az embernek van egy képe a saját országáról, arról a hangulatról, hogy itt milyenek az emberek, aztán vannak ilyen közhelyek is, hogy itt mindenki pessimista, rossz kedvű. A fejlődő országokról sokan gondolják azt, hogy szegények ugyan, de vidámak. Tehát mondjuk ilyesmi különbséget tapasztalta, vagy egyáltalán ezek annyira általánosítások, hogy nincs is értelme erről beszélni.
Az ember nem szívesen általános, de mégiscsak muszáj róla beszélni. Van egy-két dolgom, hogy az ember, hogy megtanult. Először is az, hogy a szegénység bár mindenütt rejtőzködő, de alapvetően szerénységre és szolidaritásra kényszeríti az embereket. Tehát ott az idősekről való gondoskodás magától értetődő.
Nincs nyugdíj nyilván.
Nincs nyugdíj, el kell mindenkit tartani. Másrészt az egy demagógia és közhely, hogy mindenki vidám és mindenki boldogan tapsikol, mert ilyen a természete, mert hogy rengeteg pszichoszomatikus betegséggel is találkozunk, amikor a összezártság, a reménytelenség miatt testi tünetek is akadnak. De az igaz, hogy van egy-két megfejtetetlen momentum, például, hogy mennyire el tudják magukat engedni, mennyire vidámak tudnak lenni. És ebből azért most már kénytelen vagyok általánosítani. Az egyik ilyen nagyon egyszerű közhely, hogy kevesebb bennük az irigység. Ez egy nagyon fontos motívum.
Ez egy szenvedély, egy elszántság segíteni akarás?
Természetesen nem tagadom, hogy ez egy jó dolog, amit csinálunk, de hát ebben azért rengeteg az öröm, a könnyű siker. Hát azért ne feledjük, hogy eljutottam a világ olyan pontjára, ami sose jutott volna magamtól.
Dr. Nemes Jánost hallották az előző percekben, Veres Ágnes beszélgetett vele, mi pedig folytatjuk itt a stúdióban 5:30-8 perccel Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével. Magyarok a harmadik világ országaiban, magyarok olyan országokban, ahova segíteni mennek. Erről beszélgetünk itt a Kossuth Rádióban. Azt még nem hoztuk szóba, hogy mikor volt először Afrikában, és hogy amikor oda ment először életében, akkor már azért ment oda, hogy elkezdjen szervezkedni, és elkezdje valahogyan ezt kitalálni, hogy hogyan lehetne segíteni majd a jövőben, vagy elment Afrikába, és olyan tapasztalatok, olyan benyomások érték, hogy eldöntötte, hogy a jövőben segíteni fog.
Ez az utóbbi, tehát én az előbb említett korszakban, amikor ezt a műszaki áruházat vezettem, akkor halmozódott föl annyi pénz egyáltalán az életemben, hogy én is világot látni tudjak. Ekkor az olcsó csárterek idején jutottam el mind a Kanári-szigetekre, mind Egyiptomba, mind Tunéziába, és Egyiptom volt az, ahol először találkoztam ezzel a fajta afrikai világgal. Azt mondják, az Afrika, vagy Afrika vagy megkap, és soha el nem ereszt, vagy annyira eltaszít, hogy többet nem mész vissza. Általában a 70% az annyira megszereti, hogy utána mindig visszavágyik, hisz ott más az ég, meg nagyobb a felhő, meg nagyobb az ég felette az embernek. De itt találkoztam először azzal a fajta nyomorral, amit akkor mint egy baksis kéregető gyerekek képében jelent meg a piramisok környékén, és innentől kezdve igyekeztem az utazásaim egy részét tudatosan úgy szervezni, hogy minél többet megismerjek ebből a világból. Ma elmondhatom, hogy Afrika 53-54 országában 29-ben jártam saját magam, és rengeteg helyen van olyan programjaink, amiben már ezeket a szegénységi, egészségügyi, oktatási és egyéb fejlesztési dolgokat visszük.
Azért arra a pillanatra kíváncsi lennék, hogy amikor ezt ténylegesen elkezdte már szervezni, hogy segíteni szeretne, akkor mit gondoltak önről az afrikaiak, hogy itt van Magyarországról valaki, és most nem akarom ezt a közhelyet végigvenni, hogy nem is tudják, hogy hol van Magyarország, stb. De maradjunk annál, hogy itt van egy szerencsi vállalkozó Afrikában, hogy mit akar tőlünk? Hát azért Afrika tele van segélyszervezetekkel, vagy ha nem is tele, de azért elég sokat hallunk arról, hogy mindenki szeretne azért oda eljutni, és valahogyan valamibe belevágni.
Igen, rengeteg van, hisz az előző riportban is hallottuk, hogy sok embernek sokfajta motiváció van. Nekem is biztos, hogy a gyermekotthonon és a nemzetközi iskolán kívül többet lehetne még találni. Volt egy balesetem, amiben a szememet elvesztettem, és ez is egyfajta ilyen szociális affinitást hozott az én világomba. Egy szó mint száz, amikor Afrikába érkeztem először ilyen céllal, igazándiból tényleg úgy van, hogy jó részt nem tudják, hol van Magyarország, hisz egy-egy afrikai országban kétszer ekkora egy város, nem pedig egy ország 10 millió lakosú. Ezzel együtt minden segítséget mindig örömmel fogadnak. Nagyon nehéz persze kiismerni, hogy a szavak mögött mi a pontos motiváció. Ezzel együtt én azt gondolom, mindenütt örömmel, segítőkészen, szeretve fogadnak, magyar vagy nem magyar. Ha magyar, megtudják, hogy magyar az ember, akkor még különösen, hisz Magyarországnak nem volt gyarmati múltja, nem tett semmi rosszat az afrikai kontinensnek. Aki egyáltalán hallott róla, az csak jót hallott róla. Legrosszabb esetben a focistáinkat mindenütt ismerik.
Ne haragudjon, hogy visszatérek rá, de azt mondja, volt egy baleset, amiben a szemét elveszítette. Hát én most csak azért mondom, hogy alig látszik valami elváltozás a szemén. Én azért nem is kérdeztem rá, hát ez ilyen, nem is illik rá kérdezni, de mi történt pontosan?
Ez egy sportbaleset, amiben a retinám ketté szakadt, és levált, és ez a 70-es években történt, amikor ennek a gyógymódja még nem volt igazándiból kidolgozott. Nem is sikerült ilyen értelme megmenteni, tehát a szemem az ilyen értelemben él és mozog, de látni nem látok vele. Utána szerencse a szerencsétlenségben, hogy volt egy másik balesetem is, amiben egy akkumulátor felrobbant egy autószervizben a kezembe. Szerencsére az is ugyanezt a szememet találta meg, és átment rajta egy ilyen fél centis műanyag szilánk. Azóta sajnos már a pupillám sem tágul és nyílik, de ezzel együtt igazándiból.
Tehát nem lát a bal szemére
nem
egyáltalán.
Egyáltalán.
Ezeket ilyen jeleknek tekintett egyébként az élete során, amikor ezek megtörténtek? Tehát úgy érzi, hogy ezért valamit tenni kellett, hogy az élete megmaradt, és...
Igen, én ezeket jeleknek tekintem. Természetes módon én ebben az ügyben is rengeteget fejlődtem, és rengeteg dolog változott bennem is érzésileg. Ez egy folyamat, ami 10-15 éve bennem létrejön, vagy végbe megy. Én azt gondolom, igen, sokat adok a jelekre, mindenféle afrikai vagy bármilyen vallás hite nélkül én adok arra, hogy és sok döntésemet hozom annak alapján, hogy milyen kártyát dob elém az élet, és én ezekből válogatok.
Balogh Sándor a vendég, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. A következő percekben két 20 éves fiatalt fognak hallani, Horváth Balást és Kneip Zsuzsát. Ők azután kerültek India egyik eldugott falujába, hogy itthon felmérték a terepet, és tulajdonképpen rájöttek arra, hogy alig van több esélyük a nullánál, hogy munkát kapjanak. Amikor Kis Rita kolléganőm megtalálta őket telefonon, akkor sokáig kellett a falu melletti mezőn futkosniuk, hogy térerőt találjanak.
Itt India, Goa, Vétel. Halló, halló. Patnam bázis jelentkezik.
Oké, na megvagyunk. Nem igazán vagyok meglepődve, hogy technikai nehézségekbe ütköztünk kapásból a hívás elején. Hol is vannak most egészen pontosan?
Hát most éppen egy mező közepén nálunk a tengerparttól egy ilyen 30 méterre. Mi most Goán vagyunk, Indiában, majdnem a legeslegdéli csücskében. Attól egy ilyen 30 kilométerre, Patnam nevű faluban.
Próbáltam ezt a falut megkeresni a térképen, de nem találom.
Az elnevezések sem annyira egyértelműek, meg így a határok se. Tehát így nem tudnám megmondani, hol van Patnam, meg Palolemnek a határa.
Ettől függetlenül én nem annyira értem, hogy... Tehát a legtöbb pedagógus álma bérben, munkakörülményekben sok mindenhez kötődik, de bizonyára nem Indiához. Maga mégis ezt a helyet választotta kvázi első munkahelyeként. Miért?
Mert jó helyen van.
Az mit jelent, hogy jó hely? Ugye nem látom a maga szemével.
Azt jelenti, hogy jó idő van, rengeteg szép táj van, hegyek tesznek körül minket, egyik oldal tenger, süt a nap. Minden este hallatszik. Szerintem egy fél órán belül elkezdenek durraktatni valamelyik irányból. Ezzel ünnepelnek minden tulajdonképpen. Vallási ünnepek, házasság, szülinapok, évfordulók. Valahonnan mindig szól egy-két petárda.
Azt olvasom, hogy az indiaiak 50%-a analfabéta.
Mert nem küldik iskolába a gyerekeket, ha bár az állami és nem kerül pénzbe nekik, mert ha otthon dolgoznak, akkor munkaerőként ugye a család jövedelmét erősítik.
Gyerekmunkásként hol tud elhelyezkedni?
Otthon besegít a házi munkába például.
Hogy kéreget, hogy a turizmus miatt, hogy a fehér emberektől mindenféle dolgot kéregetnek, és ugye azt mondja, hogy ezt látják, hogy iskolában megy, nem lesz pénz, ha elmegy kéregetni, akkor vagy aprót kap, vagy akár élelmiszert, vagy most a legújabb, hogy mindig tollat akarnak. Nem értették, hogy miért, de kiderült, hogy ugyanúgy el tudják aztán azt adni. És rájöttek, hogy a turisták majd adnak nekik tollakat, mert hogy persze, hogy az iskolába járó gyereknek ne, már nem ilyen tolla.
A megbecsültség az önök életében milyen tárgyi formában nyilvánul meg? Van valami plusz juttatás maguknál, ami itthon biztos, hogy nem lenne, vagy fel sem tűnne?
Hát ez most egy másik kérdés, mert mi nem egy ilyen indiai iskolában tanítunk. Itt leginkább a turisták gyerekei tanulnak. Tehát aki ide jön egy-két hónapra lazítani a tengerparton, az be tudja adni a gyerekét iskolába.
Erre külön iskolákat hoznak létre?
Nem sok helyen van. Ezen a környéken ez az egyetlen.
Van rá igény, de jönnek úgy emberek, hogy fél évet dolgoznak, fél évet is nyaralnak. Szóval, hogy ezt megengedhetik maguknak.
Sőt, az iskolához képest 300 méterre van egy óvoda is.
Teljes szociális ellátással vigyáznak mások gyerekeire.
Mondhatjuk. Kaját is csinálunk, mi főzzük magunknak a suliba.
Ezek milyen ételek? Európaiak?
Vegyes. Az indiai konyhából is lesznek elemeket, csak nem annyira csípősek, mint itt, illetve ugyanúgy ilyen európai dolgok, amik itt nagyon ismernek, mint krumpli, meg tésztaféléket is elkapnak a gyerekek.
Nyilván abból jön, hogy akkor ezek külföldi gyerekek, de helyiek vannak?
Mivel fizetős az iskola, ezért így helyiek nem nagyon engedhetik meg maguknak, viszont van két nepáli, és egy helyi srác, hát úgymond ilyen...
Ösztöndíjas.
Igen, mondhatni ösztöndíj.
Én itt az előbb most arra gondoltam, hogy mondjuk, hogy néz ki egy szolgálati lakás?
A mi lakásunk? Hát az eléggé hasonló az indiai kis olcsó házikóhoz. Annyi extrával fűszerezve, hogy van sütőnk. A mi házunkban nincsen szigetelés, gyakorlatilag egy ilyen 20 centis rés választja el a falakat a tetétől, cserép a következő réteg, amit látunk.
Vályog vagy tégla ház?
Nem, nem.
Hát ez pont vályog.
Angol vécénk viszont nincsen, de nem baj.
Tehát akkor a kert végébe járunk?
De hogy is, van, csak nem ilyen leülős, hanem guggolós féle.
És ezért milyen feladatokat kell ellátniuk?
Tanítunk az iskolában, délután napközit is tulajdonképpen mi csináljuk. Főzünk, hogyha bevásárolni kell, abba is besegítünk, de ha éppen táblát kell felfúrni a falra, akkor abba is segítünk. Kicsit mindenes, kicsit pedagógus, nyilván itt nincsen külön pénz egy karbantartóra. Igazából egy ilyen családi háznak az egyik részét, azt is kiadták az iskolának.
Majmok, kígyók, kifejezetten. Van egy szent növény, kis a bazsalikom, faszterűsége, túlszínak hívják, ez minden ház elejében ott van, és virágzik, és öntözik.
Rengeteg kóbor kutya van, de most már kasztrálják őket, és a Filipinen meg is jelölik, amelyik túlesett ezen a ceremónián. Réter meg ilyesmi helyekről kizavarják őket, azt már megszokták. De a tengerparton ott heverésznek a turisták között.
Itt falkákban vannak, mint a farkasok lehetnek, ilyen 10-12 fős kutyafalkák vannak.
Magyarországon fővárosi nőként hogyan megy az élet ott?
Nekem nem hiányzik. Áll vagyok műszakja nélkül is. De néha furcsa, hogy figyelnem kell, hogy ne újatlan fölsővel legyek a legnagyobb rekkenő melegben, mert úgy kevésbé kell piromkodnom. Mellesleg a nők megítéléseit Indiában számomra igazán elborzasztó, mert kifejezetten csak azokat az előnyöket élvezhetik az életből, hogy most főznek, takarít, illetve gyereket nevel. Férfiakkal ellentétben ők nem utazhatnak szinte soha, ilyen a helyzetük.
Kneip Zsuzsával és Horváth Balázzsal beszélgetett Kis Rita. Azokról a honfitársainkról van szó itt az MR1 Kossuth Rádióban még 17 óráig, akik a harmadik világ valamelyik szegény országába költöznek önkéntes munkára, vagy csak odautaznak, mint segélyakciók aktivistái, esetleg a saját életüket próbálják egy ilyen helyen újra kezdeni. Balogh Sándor az Afrikai Magyar Egyesület elnöke a vendég, nem sokára folytatjuk, de most meghallgatjuk a rövid híreket, a szó Szalóczi Pálé.
MR1 Kossuth Rádió, a leghallgatottabb magyar rádió.
Magyarok a harmadik világ országaiban, erről beszélgetünk még 17 óráig itt a Kossuth Rádióban. Balogh Sándor az Afrikai Magyar Egyesület elnöke a vendég. Sok mindent szóba hoztunk az előző órában. A hírek előtt nem sokkal hallottuk Nemes Jánost, ugye az Orvosok a harmadik világért nevű német segélyszervezet egyik tagját, aki időről időre ellátogat a világnak elég veszélyes országaiba. És hogyha egy kicsit az anyagi dolgokat és részeket firtathatjuk, akkor ugye ez a német orvos szervezet 10 millió eurós költség vetésből tartja fenn magát, úgyhogy a nemzetközi léptékkel mérve is egy kis szervezetnek számít. Az Afrikáért Egyesület mennyi pénzből működik, és hogyan szedik össze a költségeket?
Hát egyesületünk, az Afrikai Magyar Egyesület körülbelül olyan 250-300 ezer eurós költségvetéssel működik, de ebben nem csak az orvosi missziók, hanem az általunk fönntartott Afrikáról szóló hírportál, a különböző rádió és tévéadások, hírújságoknak a fenntartása is benne van, illetve vannak más programjaink, nem csak orvosi programok Afrikával kapcsolatban, hisz egyesületünk célja többek között az is, hogy az egyébként egyoldalú és sztereotíp Afrika képet, amelyben szegény gyerekek felpuffadt hassal és a könyben áztatott léggyel markukat tartják és rist könyörögnek, ehhez képest Afrikának sokfajta arca van, hisz 53 ország 1 milliárd embere rengeteg törzsbe, rengeteg országba szorult, tehát rengeteg fajta kultúra között él, nem oly homogén, mint akár mondjuk az Amerikai Egyesült Államok ekkora területen. Ezzel együtt a költségvetésünk nagyon kicsi, nemzetközi léptékkel nem is lehet figyelembe venni. Ennek a forrásait különböző módokon gyűjtjük. Egyik oldalról a tagjaink befizetései, most már majdnem 300 tagunk van, talán már lassan a 400-hoz közelítünk, és az ő befizetéseik a korábbi céges szponzoraink, amelyek nem hagytak minket cserben, illetve maguk a missziókra jelentkező orvosok mikrokörnyezetéből érkező befizetések azok, amelyek ezt a költségvetést összeadják. Igazándiból az utolsó két évben nagyon nehezen szerezzük mi is meg a szponzori támogatásokat. Sajnos nálunk az költségvetésből nem kapunk, így, mint ahogy a riportban említett óvadékból származó 16% a költségvetésnek mondjuk Németországban. Igazándiból erre vonatkozó magyar támogatási programok sem vannak, vagy sem nincsenek. Ennek a költségvetései, amilyen pályázatok is vannak, minimálisak, tehát azt tudom mondani, hogy a 10 millió euró töredékét sem érik el azok a források, amelyek Magyarországon pályázhatóak. Sajnos, mint új tagállam, nekünk nem nagyon nyitottak egyelőre azok az európai források, amikről itt a riportban is hallottunk. Nehezen férünk hozzájuk, nincsenek referenciáink, nincsenek állami programok, nincsen olyan, aki ezt szervezze. Igazándiból ennek a kimunkálása is a mi feladatunk, hogy megtaláljuk ezeket a forrásokhoz vezető utakat, amiből ezeket a missziókat fent tudjuk tartani.
Ugye missziókat tartanak fel, az azt is jelenti, hogy önkénteseket toboroznak időről időre. Mennyien jelentkeznek?
Önkéntesnek viszonylag sokan jelentkeznek, hisz sok orvosnak vagy sok embernek gyerekkori vágya, hogy Afrikába eljuthasson, hogy ott segíthessen.
Igen, ez gyerekkori vágy, de ahhoz, hogy valaki meghozon egy ilyen döntést és belevágjon, és ott eltöltsön heteket, hónapokat, azért ahhoz több kell. Mennyire lát bele az életekbe? Egyáltalán mennyire kíváncsiskodik, vagy mennyire kíváncsiskodhat, hogyha valaki meghoz egy ilyen döntést, akkor miért hozza meg?
Azt tudom mondani, hogy nagyon furcsa és vegyes a kép. Természetesen belelátunk egymás életébe, ők is az egyesületébe, és mi is némileg az ő családi életükbe, és furcsa módon vannak, akik már harmadszor mennek például, tehát az összesen 8. orvosi misszióját szervező 3 éve kezdett programjainkban, már van olyan orvos, aki harmadszor megy. Őnála ez egy elhivatottság, egy gyermekkori elhatározásban, egy gyermekkori emócióban gyökerező elhivatottság, és ez csak növekedett a missziók alkalmával, és az ember érzi, hogy sikere van. Én azt gondolom, hogy sokukat ez motiválja, és engem is, hogy kimegyek, és más világba csöppenek, olyan, mint az ember, manapság látjuk, hogy a fiatalok egy virtuális világba menekülnek, lehet, hogy mi is ebből a szürke Magyarországból, amely talán tényleg egyszer kiszínesedik, hisz itt a tavasz, egy olyan világba menekülünk, amiben a hála, az emberi értékek, az emberi érzések még léteznek.
De itt is van hála, meg itt is vannak emberi érzések.
Biztosan, de ahogy az előbb említettem, ezt különböző módokon éljük meg, és kinek-kinek a hála inger küszöbe. Vagy a hála...
Inkább úgy kérdezem, hogy van abban valami igazság, hogy amikor valaki elmegy, amikor valaki hosszú időre arra adja a fejét, hogy másnak segítsen máshol, és most maradjunk Afrikánál, akkor kicsit menekül a saját élete elől is, ami mondjuk lehet, hogy aktuálisan zsákutcába jutott, itthon, és szeretné ott megoldani.
Ilyet is láttam már, de ez nagyon kevés. Tehát igazándiból nem. Tehát általában itthon jól felépített családdal rendelkező, jól kereső és maguknak ezt megengedhető orvosok azok, akik ezeknek a misszióknak a tagjai.
Balogh Sándor a vendég, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. 3:45 lesz, 3,5 perc múlva. Most 1000 bringa története következik. 2 magyar fiatalember több mint 1 évvel ezelőtt azt találta ki, hogy adománybringákat gyűjt az egyik legreménytelenebb sorsú afrikai országnak, Mali szegényeinek. Mert a bringa sok mindenre jó, nem csak a közlekedésre, a segítségével mindenféle szerkezeteket is lehet működtetni a pedál jó voltából. Tanulságos a történet, hallgassák meg a riporter Nagy Emese.
Jöreget kívánok mindenkinek! Good morning everyone! Ez a kamion közel 18 tonna adomány szállít Nyugat-Afrikába, a világ 5.-6. legszegényebb országába.
Január 15-e reggel. Az adabos fiúk erre a napra vártak. Rajtul a Budapest-Bamako rali. A kamionok rakománya pedig egyebek mellett az ő általuk összegyűjtögetett több 100 kerékpár. Évekkel ezelőtt találták ki ezek a világcsavargó 20-30 éves fiúk, hogy az utazásaik során tapasztalt vendégszeretetért, segítségért cserébe, de inkább hálából, afrikai gyerekeknek és felnőtteknek szereznek egy praktikus használati tárgyat, kerékpárt. Az elmúlt másfél évük erről szólt, civil munkájuk mellett összekukorékolni 1000 bringát Afrikának. padlásról, pincékből, fészerek mélyéről kerültek elő a többnyire romos kerékpárok. Elébb lassan, később egyre több. Nem is győzték szerelni. Aztán önkéntesek szálltak be, igen jó hangulatban és jótékonyságból. Csepel az utolsó hetekben, decemberben.
Ez most egy jó bulinak tűnik, vagy tényleg elgondolkodnak az afrikai gyerekek sorsán?
Én elgondolkodtam, meg biztos, hogy többen azért jönnek majd, még akik jönnek azok közül, emiatt, hogy maga a tartalma az egész programnak, ez egy jó dolog. Nem tudom iskolába menni, meg betegeket szállítani rajta, meg úgy általában szállítani különböző, nem tudom, árukat, meg egyebeket, tehát hogy ez ilyen tök hasznos lehet majd.
Az elmúlt pár hétben, körülbelül másfél hónapban azzal foglalkoztunk, hogy ezt a közel 500 bringát szétválasszuk. Nagyon rosszra, alkatrésznek valóra, jóra, szinte semmit nem kell csinálni vele. És ezek után az alapfeladat az, hogy elforgassuk a kormány, leszedjük a pedált, felfogjuk a kereket. Ez ugye a szállításnál lesz majd nekünk könnyebb, kisebb helyben elfér.
Csípős a reggel. 10 perc múlva indulnak innen a Hősök tere mellett a felvonási téren, és az utolsó pillanatokban éppen vámolnak, igaz, Ádám?
Igen, igen, a vámeljárás.
Már be is csukják.
És mindjárt rárakják a plombákat a kamionra, az egyikre, mert hogy kettő van. Hát ennek jóval több, mint az egyharmada biciklivel van teri. A Budapestben a Korali hivatal szállítója, aki segít nekünk a szállításban, és magánúton intéztük el a biciklik másik felének kiszállítását. Hát ezért a szállítmányért fizetnünk kellett. És le fogják nyitni az ajtót egy pár pillanat.
Nézzük már meg. Akkor ez tele van biciklivel. Végül is összesen mennyi gyűlt össze, amit össze tudtak szerelni, pofozni?
484 darab bicikli gyűlt össze. Ennek csak egy részét tudtuk összeszerelni. Körülbelül 300 darab az, ami teljesen jó állapotban van, és további 80-85 darab van, ami még szerelésre váró állapotba került a kamionokba, de viszünk alkatrészt és eszközöket ahhoz, hogy
a helyszínen
megcsináljuk, sőt, ezzel igazából szeretnénk egy kicsit munkahelyeket teremteni, hiszen a bicajokat karban is kell tartani, úgyhogy úgy érzem, hogy teljesen körbeértünk, egy tökéletes kis szimbiózis sikerült megalkotnunk.
Csak nem egy hónapja már itthon Fónagy Ádám és Kecskeméti Zoltán. Hány biciklinek van boldog gazdája, vagy boldog nem boldog gazdája most Afrikában?
Közel 250 új tulajdonos van. Ők nagy rész kertészek, kisfiúk, iskolások, felnőttek,
családok. Tehát mondjuk legalább 1000 ember életét érintette valamilyen formában az új bicikli.
Meg hát csak így boldogok, nem, hogyha tulajdonképpen így számolnak. Mert a hosszú út az bizony viszontagságos volt, talán nem is hozta ugyanazt, amit elvárnak, vagy elvártak volna. Voltak olyan élmények, amik miatt mondjuk egy legközelebb ilyen akciót már máshogy csinálnának?
Csak ilyen élmények. Mert nagyon sokat tanultunk az egészből, szerintem rengeteg olyan tudást szedtünk össze, amit egyébként máshol is fel lehet majd használni, bármilyen akció megszervezésével kapcsolatban. De persze úgy gondolom, hogy a körülményekhez, az időhöz mérten, a pénzhez mérten, mindenféle keretekhez mérten a lehető legjobb megoldást sikerült kihoznunk.
Ezt értsem úgy, hogy egy kicsit naivak voltak, miközben pedig már bejárták a félvilágot egy ilyen szervezéshez, lebonyolításhoz?
Hát mindenféleképpen mi picik vagyunk ahhoz képest, hogy ezt egy nagy multicég vállalná a nyakára, vagy őse. Ez mérten mi egészen nagy teljesítményt nyújtottunk, ha lehet ilyet mondani.
Hát miért ne lehetne? Ugye külön-külön voltak kint két szakaszban.
Igen.
Afrikában. Van-e olyan élmény, ami mindketten a leginkább vagy kuncognak, vagy sírnak?
Nekem elsősorban a milyen fájó pont, hogy a bicajok egy része eltűnt útközben. Szerintem kár felelősöket keresni ezért az egészért. Én úgy gondolom, hogy mivel mi nem tudtunk ott lenni a szállítás alatt, ezért mi személy szerint nem felelhettünk ilyen szinten a bicajok megérkezéséért.
Hát alapvetően ez egy háborús vagy forradalmi övezet, nem? Vagy elég sok helyen
igen forradalmi? Hát Mauritánia igen, egy viszonylag instabil terület.
Nyugat-Szahara szintén.
Előtte pár hónappal egy hatalmas menekültábor felszámolása történt. Szóval ilyen félig polgárháborús állapot van. Visszafelé már ugye az volt a probléma, hogy Marokkóban is tüntetések alakultak ki az észak-afrikai konfliktus kapcsán. Szóval persze folyamatos zűrök kísérték az egész utat, de ettől függetlenül nem értett effektív támadás a szállítmányt. Inkább a korrupciós elemek áldozatává vált.
Mondjuk. Ez a leesett a kamionról néhány.
Hát itthon még rárakjuk a vámplombát, az még jó Európa. Európában, Marokkóban ez már azonnal le is van szedve, és utána minden egyes határátlépés vagy rendőrposzt átlépés az azzal jár, hogy nekem mit hoztatok. Ha. Ami lehet, hogy egy csoki, lehet egy napszemüveg, hát most jelen esetben lehet egy bicikli.
Én szerettem volna fényképet készíteni ezekkel a rendőrökkel, hogy akkor ők
letek. Ők veszik át a biciklit, jaj.
De hát biztos fegyvert nyomtak volna a fejemhez, hogy akkor majd inkább fénykép nélkül adjam oda a bringákat.
Hát nem hiszem.
Nagy Emese riportját hallották, Balog Sándor az Afrikai Magyar Egyesület elnöke pedig még mindig itt van a stúdióban. Hát nyilván nem úgy jönnek, amit az iménti percekben hallottunk a bringák egy részének a sorsáról, de ahhoz, hogy bármit célba juttassanak, és hát ugye itt azért olyan országokról beszélgetünk Afrikának arról a részéről, ahol azért eléggé, hát hogy milyen rizikós a helyzet, nincs közbiztonság, a különböző helyi hadurak harcolgatnak egymással, égig ér a korrupciót, miféle kompromisszumokat kell megkötni?
Hát azt tudom mondani, hogy ehhez kell a helyismeret, ehhez kell az a tudás, amit nehéz fölhalmozni egy hét alatt, ehhez kell az, hogy az ember affinitással, alázattal, és úgy közelítsen mind az országhoz, mind a problémához, akár mint egy adott szállításhoz, hogy ne lepődjön meg esetleg azon, hogy ha át kell lépni egy határt, akkor le kell tenni egy biciklit. Ezt Európában is meg kellett tenni korábban, csak esetleg nem így, hanem hivatalosan egy csekken kellett befizetni a postán. Ott ez másképp van, az állam alakulat még nem olyan szilárd. De rengeteg kompromisszumot kell kötni, ezzel együtt ez ezzel jár, ezért kell olyan segélyszervezeteket választani, akik ezzel a tudással rendelkeznek.
Mindjárt folytatjuk, de most meghallgatunk egy fiatal magyar lányt, Abigail Sheridant, aki egy ír fiatalemberhez ment feleségül néhány évvel ezelőtt, éltek is Dublinban egy darabig, aztán elköltöztek Dél-Afrikába, és ott egy nagyon komoly segélymunkát végez. Abigail Sheridannel Emdénes Tamás beszélget.
Honnan indul Abigail Sheridan története? Mert az világos, hogy most Fokvárosban lakik és nyomorban élő embereknek segít, de mi a kiinduló pont?
Tamás, nem emlékszem ilyenre. Lehet, hogy a barátaimat kellene megkérdezni. Biztosan Budapest. Én nem jövök egy gazdag családból, hanem inkább mindig az érdekelt, hogy nyissak a világra. Az a generáció vagyok, aki ugye 90-ben érettségiztem, aki előtt megnyílt a világ. És amikor bejött a Piváci tanár úr az utolsó történelem órákon, és azt mondta, hogy na most, akkor én elmondom az én verziómat 1956-ról, a tankönyveket dobjuk ki, azokat most újraírják, akkor én elkezdtem gondolkodni, és akkor talán akkor esett le az, hogy hoppá, hogy na most a világ az egy egészen szubjektív valami, és hogy én szeretném ezt a világot megismerni, és nem fogok megvárni, míg újraírják a történelemkönyveket, hanem én akkor elindulok, és megnézem, hogy mi az, ami körülvesz. Tehát valószínű, hogy ez, ami elindított, tehát maga az, hogy én vagyok az a generáció, ugye, aki ebbe így belesett az első útlevél, és hát, hogyha elmondom azt, hogy a 36 fős osztályból 24-en elmentünk külföldre abban az évben, óperként, meg különböző más helyekre dolgozni, akkor az sokat elmond. Az, hogy a karitatív része erre ráépült, az nyilván ezzel kapcsolódott, hogy én kerestem valamit, ami engem igazán érdekel. Én tényleg ezekben a humanitáriánus és hasonló munkákban nagyon hiszek, és én azt gondolom, hogy ez változtatja meg a világot, és nagyon úgy tűnik, hogy tényleg az egymás segítése és az összetartás, amit nagyon szeretném, megint ismétlem, és ezt már mondtam többször is, hogy nagyon szeretném, hogyha Magyarországon ezt lehetne látni.
Mikor szembesült először a nyomorral Dél-Afrikában?
1998-ban, ugyanis akkor jártunk itt Nászúton a férjemmel. Először elmentem Szoétóba, és megnéztem a Nelson Mandela házát, és ott szembesültem először a több milliós úgynevezett township-el, ugye a township az ez a nyomor negyed, szegény bádog negyed, nagyon megdöbbentett, amit láttam, de már előtte is találkoztam én nagyon sok, nagyon nagy nyomorral, hiszen utaztam Dél-Amerikában, meg a világ más részein is, és most sikerült eljutnom Indiába, ahol aztán a nyomor meg olyan méreteket tölt, hogy el sem tudjuk képzelni. A gyerekek, akik nem ettek már napok óta, tehát a gyerek, aki ott haldoklik előttem, igen, tehát vannak ilyen képek, Tamás, hogyha akarod, még festek. Most Indiában rengeteg mindent láttam. Tehát megint ismét ez a szubjektív világnézet, mi nem szembesülünk azzal, halljuk, hogy 80%-a a világnak szegénységben él. És nem hiszük el, hogy amikor a lakótelepen megy haza a munkás, aki mondjuk 8 órától 5 óráig dolgozott, és megy haza, és ott van a kis kenyere, a teje, a párizia, és nem hiszük el, hogy ez egy milyen fantasztikus dolog, hogy van mit ennie aznap este, van hova lerakni a fejét, meleg van, nem fog megfagyni. Nem hiszük el, hogy ez mennyire távol tűnhet másnak.
Van egy szervezet, amelynek ön tagja, ez a Chic Mamas Do Care.
Lefordítottam valahogy. Támogató csini mamák, hogy valami hasonlót.
Mi a lényege ennek a szervezetnek, és hogyan került ide? Vagy ön alapította ezt a szervezetet?
Igen, én alapítottam, és ez úgy indult, hogy a házépítéstől szerettem volna egy kicsit elmozdulni.
Tehát az önkéntességtől?
Nem, az nem az önkéntességtől, hanem magától a fizikai munkától. Én egy szerencsés ember vagyok, a férjem eltartja a családot, tehát nekem nincs szükség, hogy én elmenjek dolgozni, meg ugye a három gyerek mellett nagyon nehéz lenne elmenni dolgozni. Először is ilyen úgynevezett privát swap partikat szerveztem a házunkban, ami annyit jelent, hogy jó minőségű ruhákat hoznak az emberek.
20 000 eurós projekt, azt kell elképzelni, hogy vannak ruhák, amiket önök összegyűjtenek, ezekért a ruhákért zsetonokat lehet kapni, a zsetonokból lehet venni egy másik ruhát, és az ebből befolyó pénz megy akkor a
Igen.
nyomorban élőknek.
Pontosan, ugyanis sokan úgy érkeznek ezekre a partikra, hogy nem hoznak semmit, hanem csak vásárolnak. És ebből kinőtte magát, múlt héten megnyitottuk az első boltunkat, és nagyon örülünk, hogy megnyitottuk, mert minden, amit ott ebben a boltban eladunk, az megy a projektjeinkre. Mert tulajdonképpen ez a lényeg, hogy mi az oktatást szeretnénk támogatni, mert itt Dél-Afrikában az oktatás a kulcs kérdés. Összeterelgettem egy csapatot, tehát mindegyikünk önkéntes ebben a projektben. Közben mi nagyon jól érezzük magunkat, mert ugye a szép ruhákat minden hölgy szereti. Az első projektünk egy 200 000 randot érő úgynevezett edutréner volt, az egy óriási konténer, egy óriási iskolatermet alakítottak ki ebből, és hát mi nagyon örülünk ennek, mert ez a kezdet. Ez az egyik innen a nem túl messze lévő szegény negyedbe megy ez a konténer, illetve ment, február 7-én adtuk át, és ez 25-30 kisgyereket fog évente tanítani. És ugye amikor a szemétdobban játszik a kisgyerek egész nap, és a mama semmiféle könyvet, játékot nem tud neki adni, mert ugye nincs miből, vagy nincs mama, akkor ez nagyon szomorú. Úgyhogy a következő projekt 4 óvoda megnyitása, illetve átalakítása lenne, hogy én amikor elmentem oda nem régen, akkor én sírva jöttem ki, mert a gyerekek tényleg a porban fekszenek, és ezeket szeretnénk átépíteni egy olyan minőségi óvodává, amibe bárki szívesen bemegy, és a gyerekek egész nap olyan oktatási projektekkel vannak elfoglalva, ami tényleg az ő fejlődésüket, biztonságukat, egészségüket szolgálja.
Abigail Sheridant hallották, M. Dénes Tamás beszélgetett vele, és maradt kevesebb, mint 2 percünk Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke a vendég itt az M1 Kossuth Rádió délutáni műsorában. A magyarok a harmadik világ országaiban, erről beszélgettünk az elmúlt 1 órában. Van arról bármiféle sejtése, hogy tényleg mondjuk csak Afrikában hány magyar él, akik ott ideiglenesen vagy jó hosszú időre berendezkedtek?
Hát én is gondolom, hogy ez több ezres számú, de olyanok, akik esetleg tényleg a segélyezéssel foglalkoznak, vagy ebben tevékenykednek, az olyan 300 és 800 közé tesszük ennek a számát. Inkább én azt gondolom, hogy a 300-hoz közelít. De egyébként sok magyar él különböző országokban, több tucat család is akár országonként.
Arról beszélgettünk már, hogy vajon egy szerencsi vállalkozóhoz, aki egykor szerencsi vállalkozóként kezdte, mit szólnak Afrikában? Tehát mit szólnak ahhoz, hogy most oda megérkezett és segíteni szeretne? Azt mondta, hogy nem sokat, örülnek neki. Mit szólnak itt Magyarországon ahhoz, hogy egy szerencsi vállalkozó Afrikában próbál meg segíteni? Gondolok itt arra, hogy amikor támogatókat keres, vagy csak egyszerűen az 1%-okat próbálja begyűjteni. Hallottunk történeteket, ugye egy néhány perccel ezelőtt a bringás históriát, hadd elevenítsen fel. Tehát amikor annyi minden van, korrupció, minden más, gyanakvóbbá is válunk. Ebből mennyit érez meg?
Én azt gondolom, hogy sajnos nem tudom pontosan idézni, Gandhinak van egy mondása, hogy először semmibe vesznek, utána kinevetnek, utána tisztelnek, és utána győztél. Én azt gondolom, hogy semmibe vevésen, a kinevetésen túl vagyok, és most talán a tisztelet környékén járunk, hisz az utolsó években az Afrikai Magyar Egyesület által véghez vitt dolgok tiszteletet ébresztenek, és most már elhiszik nekünk, hogy amit mi kérünk, az oda jut, elhiszik nekünk azt, hogy tényleg Afrikában segítünk, és elhiszik, hogy önzetlenül. A győztér talán azt jelenthetné, hogy olyan költségvetéssel 16 orvosi állomást tudunk mi is fenntartani, amihez hozzájárul az Unió, vagy az a magyar költségvetés. Én azt gondolom, hogy igen, hittel tudom azt mondani, hogy jó helyen vagyunk, és elfogadtak minket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Az Afrikai Magyar Egyesület elnökét, Balogh Sándort hallották. Nem sokára 17 óra, akkor friss hírek itt a Kossuth Rádióban.